Az OMV felvásárlási szándéka nem befolyásolja a MOL RT korábban megfogalmazott stratégiai céljait, azaz további akvizíciók, illetve partnerkapcsolatok kialakítására törekszik a társaság. Az Energiainfo ma esti műsorában egyebek mellett ez lesz a témánk. A stúdióban a szerkesztő, Hlavaj Rihárd. Jó estét kívánok!
Energiainfo. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Ez itt tehát az Energiainfo, az Inforádió energiaipari magazinja, amelynek mostani első felében az atomenergia termelés lesz a témánk. Itt van velünk a vonalban Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Néhány nappal vagyunk ugye a csernobili atombaleset, nukleáris baleset évfordulója után. A nukleáris szakma számára mit jelent ez az évforduló? Vannak-e Csernobilnak máig ható tanúságai a szakma számára?
Hát ugye a csernobili negyedik reaktor 86-os balesete a világ legsúlyosabb nukleáris balesete volt, és mindenképpen máig ható hatásai vannak, hiszen például a nukleáris gyors értesítési rendszer ennek kapcsán alakult ki. Ugye akkor hívta fel ez az esemény a nemzetközi közösség figyelmét arra, hogy kell egy olyan egységes értesítési rendszer, amiből pillanatok alatt lehet érzékelni, hogy egy nukleáris esemény az most a környezetére veszélyes, vagy nem, vagy hogy az országhatárokon túl nyúló hatása lehet-e, vagy sem. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ezután dolgozta ki ezt az úgynevezett INES skálát. A nukleáris biztonság területén is számos következménye volt, például az emberi tényezőnek a szerepére ez nagyon komolyan felhívta a figyelmet, és hát arra is, hogy mennyire fontos, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a tagországai, az ENSZ, akik használnak nukleáris energetikát, ők párbeszédet folytassanak, és egyértelműen és nyíltan kicserék véleményüket és eredményeiket ezen a területen. És hát aztán szerintem a legfontosabb máig ható következmény az volt, hogy azért egy jó másfél évtizedre nagyon sok kétséget fogalmazott meg a nukleáris energetikával kapcsolatban, és ennyi idő, másfél-két évtized kellett ahhoz, hogy a világ felismerje azt, hogy ezt a technológiát a csernobili baleset ellenére lehet biztonságosan és jól használni, és hát most azt lehet látni, hogy bizony újra olyan jövőkép alakul ki, amelyben a nukleáris energetikának mindenképpen szerepe van.
Mielőtt a jövőről beszélnénk, maradjunk még egy kicsit a múltban, illetve a jelenben. A csernobili katasztrófa megismétlődésének van-e esélye ma 2008-ban, tehát a 21. században?
Hagy válaszom ketté a válaszomat. De egyrésztről olyan súlyosságú baleset, mint ami ott ebben a csernobili reaktorban történt, a Nyugat-Európában és mondjuk Magyarországon is használt nyomott vizes reaktorban nem lehetséges. Más fizikai elvek alapján másként működnek a nyomott vizes, vízzel hűtött és vízzel moderált reaktorok, mint ahogy a csernobili grafitmoderálású vízhűtésű reaktor működött. Tehát eleve fizikailag kizárt egy nyomott vizes reaktorban olyan súlyosságú baleset, mint ami Csernobilban bekövetkezett. A másik az, hogy ilyen RBMK, tehát csernobili típus reaktort csak a Szovjetunió területén építettek. Ugye a Szovjetunió szétesése után Ukrajnában, Litvániában és Oroszországban maradtak ilyen reaktorok. Az ukrán csernobili atomerőmű minden blokkját leállították már azóta. Litvániában az Ignalina atomerőmű egyik blokkját már leállították, és a másik blokkot 2009 során tervezik leállítani. És ezen kívül Oroszországban 11 darab ilyen csernobili típusú reaktor maradt üzemben, ezek mind a mai napig működnek. Ezeknek a biztonságán nagyon sokat javítottak, megváltoztatták a dúsítást, megváltoztatták a szabályozás biztonságvédelmi rendszert, és sokkal jobban odafigyelnek a személyzet képzésére, szimulátoros képzésre és egyéb dolgokra. Tehát ezeknek a reaktoroknak is nőtt a biztonsága, mind a mellett, hogy én azt gondolom, hogy amiatt, hogy a csernobili típusú reaktoroknak nincsen konténmentje, tehát nincsen körülöttük egy komoly, nagy hermetikus védőépület, és amiatt, hogy bizonyos körülmények között ez az öngerjesztő jelleg, ez hát lehetséges a reaktorban, emiatt ezek nem tudnak olyan biztonságosak lenni, mint a nyomott vizes reaktorok.
Tehát akkor azt lehet mondani, hogy azokban a reaktorokban, amelyek ma Európában elterjedtek és használatban vannak, például a Paksi atomerőműben is, ezeknél technikai akadálya van annak, hogy megismétlődjön a csernobili baleset.
Tehát igen, sem a paksi reaktorokban, sem pedig a nyugat-európai nyomotvizes reaktorokban ilyen jellegű és ilyen súlyossági baleset, mint ami Csernobilban történt, nem lehelyes.
Sikerült-e már egyébként az orosz szakmának, az orosz szakértőknek, egyáltalán az európai nukleáris szakmának eldolgozni teljesen tényszerűen a csernobili baleset utóhatásai? Tudjuk-e már egészen pontosan, hogy Csernobilnak milyen jellegű élettani környezetvédelmi következményei voltak?
Mindenképpen, ugye a csernobili balesetnek a szennyezése három ország területére terjedt ki, ahol jelentős volt az a szennyezés. Egyrésztről Ukrajna, másrésztről ugye közvetlen az atomerőműtől északra Fehér Oroszországhoz tartozó területek vannak, tehát Fehér Oroszországban is jelentős szennyezés történt, és még északabbra orosz területeket is érintett a súlyos szennyezés. Ezekben az országokban ezeket az érintett területeket nagyon pontosan felmérték, mind a helyi hatóságok, mind pedig nemzetközi kutatócsoportok, és emiatt aztán lehet pontosan tudni, hogy hol milyen szennyeződés történt, és ott az aztán milyen hatást gyakorolt a környezetre. Én úgy gondolom, hogy ennek a felmérése és az ebből levonható tanulságok azok mára letisztultak. Még 2005-ben Bécsben volt egy nagy nemzetközi Csernobil konferencia, amit az ENSZ különböző szervezetei hoztak létre, és ott gyakorlatilag a nemzeti közösség publikált minden olyan tudományos eredményt, amit tudni lehet, és hát egy magyar kutatócsoport is járt még 2005-ben Csernobilban, úgyhogy én azt gondolom, hogy elég jól tudjuk a következményeket, mind a gazdasági, mind az egészségügyi, mind a környezeti következményeket.
Ön az imént múlt időben fogalmazott, ugye azt mondta, hogy legalább másfél évtizedre ható ellenőrzéseket szült a csernobili baleset. Ez azt jelenti, hogy ön szerint ez a korszak már lezárult, és egy új korszak kezdődik, egy nukleáris reneszánsz kezdődik valóban Európában?
Én azt gondolom, hogy a Csernobil utáni korszak az lezárult, ezt nyugodtan lehet mondani. Tehát a reneszánsz szót magát én magam nem szeretem, mert talán nem azt kommunikálja, amiről itt ténylegesen szó van. Egyértelműen lehet ma látni, hogy nagyon sok országban újraértékelik a nukleáris energetikának a jelenlegi és a jövőbeli szerepét. Ez több mindennel függ össze. Egyrésztről a földgáz ellátással kapcsolatban számos helyen ellátásbiztonsági kérdések merültek fel, ráadásul ugye a kőolajára hihetetlen magasságokban van, most már jó ideje $100-110 fölött, ami viszi el magával a földgáz árát is. Tehát én megmondom őszintén, a szénhidrogének szempontjából egy kicsit hasonlónak érzem a szituációt, mint a 73-as olajválság után, amikor felelős országokban felelős energiapolitikai szakemberek újra gondolják azt, hogy mire érdemes országoknak az energiapolitikáját alapozni. Ez még kiegészül azzal, hogy a klímaváltozásnak a problémája minden eddiginél jobban a bőrünkön érezhető, és a nemzetközi közösség láthatóan el van határozva, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magam a tekintetben, hogy a klímaváltozás ellen tegyen valamit, és ráadásul mind a lakosság, mind pedig az ipar számára minden országban próbálják a lehető legolcsóbban a villamos energiát biztosítani. És ezek a tényezők, ezek mind abba az irányba hatnak, hogy az atomenergetika újra előtérbe kerül, és nagyon sok országban vagy tervezik, vagy már komolyan dolgoznak új atomerőmű építésén. Ez bizony nagyon rövid időn belül, tehát néhány éven belül akár több tíz, vagy akár 60-80 darab új blokk építésének a megkezdését is jelentheti.
Köszönöm szépen, Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének igazgatóját hallották. Köszönjük szépen, hogy válaszolt a kérdéseinkre.
Köszönöm én is a lehetőséget.